Jó napot kívánok, köszöntjük a kedves hallgatókat itt a Rádió Cafén a Kultúr Rallival, Pár Julcsival. Két éve beszélgetünk kultúráról, és megszoktuk, hogy nagyon izgalmas témákat találunk.
A mai témánk pont erről, az élmény megosztásról, a történetmesélésről, egy kicsit távolabbi fogalommal indítva a mesemondásról is szól, és ehhez két fantasztikus szakértőt, hozzáértő embert hívtunk ma vendégségbe, méghozzá első vendégünk Lici Szabad Boglárka, mesemondó, néprajzkutató és a Meseszó Egyesület elnöke. Köszöntünk Bugi itt a stúdióban.
Szervusztok, és köszöntöm a hallgatókat.
Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és Fazekas Somát is köszöntjük, az Index Marketing vezetőjét, marketing igazgatóját. Köszönjük, hogy eljöttél, Soma.
Én is köszönöm a lehetőséget, üdvözöllek titeket is, és a hallgatókat is.
Arról beszélgettünk Julcsival, hogy van egy olyan érzésünk, és lehet, hogy itt el fog dőlni a következő 40 percben, hogy rosszul látjuk, rossz a feltételezésem, a feltételezésünk, hogy nagyon-nagyon sok minden visszanyúlik a meséhez, a mesemondáshoz, storytelling, narratíva, és még sorolhatnám. Igaz ez a megállapítás?
Szerintem abszolút igaz, mert ugye az ember, mint kultúrában élő lény, történetekkel veszi körbe magát, történetekkel fejezi ki magát. Én ezt abszolút úgy látom, hogy a történetek azok onnantól kezdve, hogy felkelünk, teljesen egészen addig, hogy lefekszünk, de még éjjel is, amíg álmodunk, ott vannak velünk, és amikor ezeket szóba foglaljuk, a szóbeliségbe ez így kinyilatkozik, akkor onnantól kezdve válunk mi az egész történelemnek, meg így a kultúrának is a részévé. Ez kicsit lehet, hogy ilyen magas röptű volt így indításnak, de hát nagyon fontosak a történetek.
Megfejelem a magas röptű gondolatot. Na. És én is egyetértek, szerintem is nagyon fontos, szerintem is velünk van, hogy egészen, hogyha így a kromanyoni emberig visszamegyünk időben, akkor ugye a barlangrajzokkal már elindultak a történetmesélések, és ugye ezeket időről időre újabb és újabb rajzokat találnak, amiből egy vadászatot és zsákmányszerzést sikerült megörökíteni. Aztán ez ugye az egyiptomiaknál még jobban előjött, hiszen ott ugye a hadvezérek mesélték a történeteket hieroglifákkal és minden egyébben rajzolták le ugye a papiruszokra ezeket a történeteket, és hát a mai napig ez, én azt gondolom, hogy sok-sok sorozatban, filmben, reklámban, marketing egyéb területein, újságírásban, mindenhol fellelhető.
Egy picit kanyarodjunk vissza, nem egészen az ősember korszakáig, de azért is gondoltam Bugit megszólítani ebben a beszélgetésben, mert hát egyrészt minden szentnek maga felé hajlik a keze, nem szeretném magamat szentnek beállítani, de hát azért a hagyományos kultúrából jövök én is, és nagyon fontosnak tartom bizonyos gyakorlatok átültetését a mai modernkori ember világába és kapcsolati minőségeibe. És én azt gondolom, hogy a mesemondás, vagy bővít hetjük ki talán a történetmesélés irányába is ezt a dolgot, egy nagyon-nagyon fontos társas kapcsolati elemünk. Hogy látod te a jelenét most a mesemondásnak, vagy a történetmesélésnek?
Mindjárt elmondom, hogy látom, de még somára annyit kapcsolódnék erre a gondolatra itt a történelmen, itt végigvezetve ezeket, amiket mondott, hogy igen, abszolút, az ember az egyetlen olyan élőlény, aki abban különbözik a többi élőlénytől, hogy beszél, és nem csak, amikor beszél, nem csak információt oszt meg, hogy ez itt egy víz, vagy itt ülünk a stúdióban, hanem történeteket, tehát narratívákat oszt meg, amikben ugye ott vannak, van benne egy cselekmény, és van benne egy időbeli eltolódás, és ez például már a barlangrajzokban is, ha csak a rajzokban, de ugye ott van, hogy igen, elfogtuk a mamutot. Amikor engem a meséről kérdeznek, én mindig el szeretem mondani, hogy egyrészt vagyok egy kicsit ilyen folklornáci abból a szempontból, hogy jó, hogyha tudjuk, hogy ez két különböző dolog, ugye a történetmondás, meg a mesemondás nem különböző, hanem van ez a minden bogár rovar, de nem minden rovar bogár. Tehát egy nagy buborékot szoktam felrajzolni, amikor ezt tanítom, hogy az a storytelling, ugye a történetmesélés, és abban a mesemondás, amikor én azt mondom mesemondás, és gondolom te is a népmesemondást értjük rajta, tehát itt most a műmesékkel nem foglalkozunk, hanem ugye a szóbeli epikus.
Andersen műmese?
Igen, abszolút. Ahogyha már folklorizálódik, és ez egy
megint csak a hallgatók miatt, hanem magam miatt is tegyük tisztába, hogy hol van a műmese határa, de a 77 magyar népmese, az nem műmese.
Így és Gyula, ugye 77 magyar népmese, de nagyon átírta azokat. Tehát
na,
az már megint
ezt akartam én is behozni, hogy azért nem mindegy.
Akkor
talán,
a Grimm?
A Grimm még gyűjtötték, de átírt, tehát az a határeset ugye a 19. századi nemzeti öntudatra ébredéssel indult.
Akkor
el
mi
a Grimmékkel.
Az
igazi mese, ez egy nagyon nehéz kérdés. Én ugye az egyéniség kutatóiskolának a híve vagyok, ugye ez az 1940-es években Ortutai Gyula, akit sok más szempontból szíthatnánk, de az, amit a néprajztudományért tett, tehát hogy megalapított ezt az irányzatot, az számomra nagyon szimpatikus, én ebből a szempontból figyelem a meséket. Ennek az a lényege, hogy ugye előtte a mesekutatók a textre fókuszáltak, például Grimmék is, ugye a földrajzi történeti iskola követői később, tehát azt, hogy minél több mesetípus legyen, minél több szöveg legyen a tarsolyunkba, ezzel szemben az egyéniségkutató iskola hívei meg úgy gondolták, hogy oké, akkor ki is mondja el ezeket a meséket? És őt szeretik abban a közösségben? Milyen ember ő? Mit olvasott? Volt katona? Milyen az etnikuma? Milyen vallású? Mert ezek mind befolyásolni fogják azt, hogy az ő meséiben, és ez a nagy slusszpoénja az egésznek, hogy azok a szövegek, amik majd az ő szájából, hát a szöveg nem, hanem a hang jön ki a szájából, és amikor papírra vetjük, ugye, akkor válik szöveggé, hogy abban például egy templom, mondjuk egy mesében megjelenik, az hogy fog kinézni? Az attól függ, hogy őt milyen kulturális környezet veszi körül.
Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert én picit gondolkodtam, hogy hol fogtok ti kapcsolódni egymáshoz, és most látom, hogy jó volt a felvetésünk, mert abszolút kapcsolódtok, mert most már értem, hogy amikor mondjuk egy médium, egy sajtótermék kategorizálása megtörténik, akkor azért történik meg mondjuk az ellentétes oldalról, vagy bármilyen más oldalról, hogy ez, hogy ki mondja,
hát
az
bizony, ne legyen
mindegy. Hát
bizony, mert amikor híreket olvasok, akkor bizony megnézem, hogy milyen platformról érkezik
ez most
az
Magyar
a
Hang, Index, Magyar
Telex,
Nemzet, Telex, 444, lehet
sorolni.
És hogy te ebbe élsz, gondolom.
Én ezt ugye hitelességgel hoznám párhuzamba, vagy erre fűzném fel. Nagyon sok kutatást néztem meg az elmúlt időszakban is, nyilván munkahelyi ártalom is, de gyakorlatilag a hírfogyasztási szokásoknak a első, és egyébként valószínűleg verhetetlen pontja az lesz, hogy hitelesnek kell lenni, hitelesen kell tudni tájékoztatni. És akkor itt van ez a kapcsolódás, igen, amit az előbb ti is felvetettetek, hogy ki mondja, hogy mondja, hogyan jeleníti meg, és nem akarom elterelni a szót, de egy nagyon érdekes dolog jutott most így hirtelen eszembe. Nagyon meg fogsz hökkenni. A Star Wars. Szerinted
igen.
Ő egyébként ebben hitelese. Azért azok a népmesei motívumok benne vannak, hiszen ugye a kisgyerek elindul megmenteni a hercegnőt, ugye a főgonosz ellen, és mondjuk a templom a halálcsillag adott esetben.
Világos.
Ez ebben például, vagy ezt mondjuk te hogy látod, mint...
Hát ráadásul egy ilyen ödipális helyzet is benne van, ugye, amit már az ókori görögök is, meg hát még azelőtt is az archaikus kultúrák is tartalmazták ezt a motivumot, szóval nagyon jó kérdés.
Ezt mennyire
tetszik.
Jó, hogy mondod, mert ez egy toposz gyakorlatilag, hát és az, hogy a hollywoodi filmipar használja ezeket a történeteket, elemeket, mondjuk népmesei elemeket, vagy esetleg mitoszokból ismert elemeket, ez nem véletlen. Azért, mert jók. Tehát egyszerűen olyan alapvető emberi érzéseket, problémákat és ilyen struktúrákat mutat be, amiket kár lenne kihagyni. Tehát az, hogy de egyébként a technikája annak, hogy hogyan teszik ezt mondjuk egy hollywoodi filmben, nagyon hasonlít arra, hogy a népmességnek alakul a folyamat. Tehát az, hogy sosem kezdjük úgy, hogy mondjuk mesélek egy mesét, és egyszer csak megjön egy karakter bemutatás nélkül. Hanem ugye, amikor ott ül Julia Roberts a filmben, akkor ki fog róla derülni, hogy ő kicsoda, mi a foglalkozása abban a filmben, jó vagy rossz karakter, ugyanígy a mesében is ezek így kiderülnek, mert a mesemondó elmondja ezeket. Tehát az, hogy a történetmondás a Star Wars, meg a filmeknél is így van, meg hogy a szóbeliségben is megvannak ezek a szabályok, és ezek néhány ponton hasonlítanak, ez mondjuk egy nagyon jó kapcsolódási pont, és ugye azt prop morfológiája óta nagyon szépen tudjuk, hogy melyik népmesei hősnek, karakternek, ő az orosz varázsmeséken keresztül mutatta ezt be, mi a funkciója, milyen problémák vannak, milyen stratégiákat dolgoznak ki a varázsmesékben ezek a hősök arra, hogy a végén a jó elérje, ami vagy elnyeri a méltó jutalmát.
És egyébként az újságírásban, akár a bulvár, akár az újságírásban jellemző ez, hogy az embereknek szükségük van történetre, szükségük van sztorira, szükségük van hősökre, és hogy azt fölemelve lehet eladni témákat? Mert én egyébként azt látom a mindennapi olvasási élményeim, vagy nem éppen feltétlenül élményeim közepette, ez a fajta logika, amit a mesék kapcsán itt megemlítünk, nagyon sok helyen, például az újságíró szerkesztési oldalon visszaköszön.
Abszolút. hogyha egy ilyen akadémiai megközelítés felől szeretném, akkor ugye mi a hír, 5 darab W-re és 1 H-ra kell válaszolni, ugye ezek a kérdések, amiket ugye felteszünk.
Ezt ezek... mi is tanultuk, bocs, hogy közbe vágok.
Még egy kapcsolódási pont. Tehát, hogyha ezek megvannak, és ezekre tudnak válaszolni az újságíron, akkor valószínűleg egyébként a történet az el fogja érni azt a kívánt hatást, és ezt alkalmazzák, alkalmazzuk ugye a mai napig is. Tehát vannak olyan régről hozott hagyományok, amiket mi is őrzünk ebben a kontextusában. Ami egy másik aspektusa ennek a kérdésnek, hogy azért, és erről majd beszélünk, volt egy nagyon jó mondatod az előbb, hogy a társadalmi részek, és hogy a család és a történetmesélés, hogy ez egyébként ezzel hogy van. Erre majd mondok egy nagyon érdekességet, de befejezem az előző mondatot. Egyszerűen átalakul a hírfogyasztási szokás, és mondjuk amíg egy történetben vagy egy mesében szeretünk hosszasan olvasni, vagy szeretjük, hogyha ez jól ki van bontva, azért a mai felgyorsult világban hát azért zanzásítani kell az információkat, és minél tömörebben, minél gyorsabban, minél könnyebben emészthetően kell átadni ezeket az információkat.
Hatékonyság az egy kulcsfogalom a média fogyasztás tekintve. Mesékben ott is hatékonynak kell lenni?
Nekem
egyébként
nagyon-nagyon tetszett, hogy bedobtassam ezt a hír dolgot, mert itt tudok rákapcsolódni arra, hogy miért szeretem én mégiscsak.
Közbevághatok? Igen. Ha már itt elmegyünk ilyen akadémiai, akkor nem a hírérték a helyes megfelelő, tehát a hírérték inkább nem feltétlenül a hír, mert sok minden hír, de a hírérték az, ami igazán eladja magát a mesét.
Hogy fogalmaztál? Nem minden hírnek van hírértéke, de minden, aminek hírértéke van, az hír.
Igen, én nem
akartam ilyen akadémiai irányba elvinni a dolgot, én csak azt akartam mondani, hogy ha a műfajokat nézzük külön szedve, akkor nem a mese az, amivel itt nekünk, amivel kapcsolódnunk tudunk mondjuk a hírre, hanem a monda. Mert a monda volt az, ami a tévés rádió előtti világban hírértékkel bírt. Tehát ennek is ugye különböző fokai, hogy memorat, fabulat vagy dite egy adott monda mondjuk szövegszerűen, az ugye befolyásolja azt, hogy mennyire hihető a hír. Egy dite az ilyen, hogy körülbelül a keresztúton összegyűlnek nálunk a faluban éjfélkor a boszorkányok. Ez egy ilyen, nem tudom, erre is biztos megvan a megfelelő sajtós nyelv, vagy ez egy ilyen rövid hír, vagy nem tudom,
minek szalakci.
És aztán, amikor úgy mondod, hogy én, amikor mentem hazafelé a bából éjfélkor, tehát, hogy veled történt meg, az már a memorát, az, hogy tényleg hallottam, hogy ott, és láttam, hogy ez történik, és amikor már ez olyan szép formát önt, hogy művészi formát, tehát benne vannak az ismétlések, gyönyörű, hosszú 3 oldal lenne, ha leírva lenne, olyan jó, hogy ezt mondtad, hogy olvasni, mert ez is mutatja, hogy abszolút kikopott így a mindennapi szóbeliségből az, hogy mesét hallgassunk, vagy mondjuk mondákat mesélnek, nekünk mondjuk az nem is baj lehet.
Nem hogy tudom egyébként, hogy hány szülő mesél valójában a gyerekeknek.
Élőszóval.
Van felmérés? Most csak kíváncsiságból.
Biztos, hogy van. Én olyan felmérésekről tudok, hogy az, hogy mi az élőszavas mesemondásnak a haszna. Hogy
és mi a haszna?
A szókincs az mérhető. Tehát az, hogy azoknak a gyerekeknek, ugye Vajdaságban csinálta valaki ezt a felmérést, kontrollcsoport, egy másik csoport, az egyik csapat gyereknek nem meséltek mesét, a másiknak szóban minden nap. És akkor az év végére hát nyilván szókincs, memória, tehát hogy vannak
ilyen... Hallott szövegértésére vonatkozó kompetenciafejlesztés, szóval azért van...
Vannak ilyen részei, meg van az, amit valószínű, hogy nem mérhető, vagy ha mérhető, akkor nehéz megfog. Mint amikor elmegyünk egy Star Wars filmre, és úgy jövök ki, hogy úristen, de jó élmény volt, és hogy mennyire jól éreztem magam, hogy azok az érzelmi benyomások, ugye, amit bármilyen szép művészeti alkotást tesz ránk. Azt így nehet.
Hát megmondom, a szülő, tehát van egy szocializációs
A szülő-gyermek kapcsolatot azért így segíti egy rituálé keretében tartani. Tehát azért főként, hogyha mondjuk ezt egy hétköznapi tevékenységhez, lásd, egy praktikus tevékenységhez, altatáshoz használjuk. Tehát azért ez mondjuk egy klasszikus kondicionálás is, hogy a gyerek mielőtt elalszik, mesét hallgat, tehát, vagy élőszavas mesemondással segíti őt. De hát aztán, hogy ez funkcionálisan mennyire működik, azért ezt tudjuk, hogy minden gyerek más, és...
Mesélek, ez, tehát vagyok.
Ez azért vicces, hogy mennyire ide került ez az egész, hogy gyerek van, és mesemondás, amikor... Csak 100 vagy 50 évet kell visszamenni bizonyos helyeken, hogy ez csak a felnőttek, szinte csak a felnőttek szórakozása volt a mesemondása egymásnak. Gyerek nagyon ritkán volt ebbe bevonva.
Tehát ez abszolút felnőtt műfaj.
Felnőtt műfaj a
hagyományos közegben.
Igen.
Bizony.
20. századra.
Nem tudtam.
Én sem tudtam.
Gyertek el egy mesekocsmára majd.
Nekem anyukám mesélt egyébként, sokat mesélt, és nagyon szerettem a meséket. Jó hát, magam is olvastam meséket, gyerek. Bocsak, annyi, hogy Soma valamit szeretett volna neked visszahozni egy témát. bocsánat, azt mondta, hogy volt egy nagyon jó mondatod. Igen, az mi volt?
És azt mondod, hogy szavamon fogsz.
Szabadon foglak fogni, igen, pont ebbe az irányba is akartam egy kicsit így elteregetni ezt a beszélgetést. Bogi sokat mesélt nekünk itt a mesék, vagy a történetmesélésnek a közegéről, de hogy mi szeretnénk megcélozni azt, hogy most a hallgató ebből a meséből, amit mi most itt, vagy történetből összerázunk, akkor mit tud saját tapasztalati szinten hazavinni, raktározni, hogyan tudunk társadalmilag vagy emberileg kapcsolódni történeteken keresztül. Nem biztos, hogy ez mindig egy mély lélektani kapcsolódás lesz, lehet, hogy csak egy információcsere, és ez egy időzeles csak, mert hogy azért ez is egy fontos funkciója, hogy informáljuk egymást egy-egy történeten belül.
Nagyon jó volt a végszó, mert erre szerettem volna rácsatlakozni, hogy az információcsere meg az egymásnak elmesélem a napomat. Ugye, hát ez is egy mese, mi történt velem aznap. De pont idefelé hallottam egy nagyon-nagyon érdekes statisztikát, hogy ma egy átlagos 21. századi családban a kommunikáció napi szinten 7-es perc, 7 perc.
Fájó, nem?
Nagyon kevés. Én azt gondolom, nagyon kevés. Bár nem vagyok szakértő, lehet, hogy sok, lehet, hogy pont
nem,
jó.
Nem, rettenetesen kevés.
De nekem kevésnek tűnik ugye a 24 órához képest. És hogy ha társadalmi kérdés, hogy az egymásnak való mesélés, és hogy ez hova vezet, vagy ez miből fakad, ugye belebújunk a telefonunkba, pörgetjük a social csatornákat. Ebben is van egy történetmesélés, vagy egy mese jellegű dolga, hogyha szeretnénk így metaforában ezt átvezetni, de azért a társas kapcsolódásokat, mondjuk a telefon és a folyamatos telefonhasználat valószínűleg nem segíti elő.
Innen fogjuk folytatni hamarosan, szerintem ez egy nagyon érdekes téma, amit felvetettél. Jövünk vissza, itt a Rádió Cafén a Kulturalit hallgatják, maradjanak velünk pár perc, és folytatjuk.